Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Lassan elindul a ma esti tanulás. Természetesen, meg ilyenkor, ahogy szokásomhoz híven, ilyenkor megvárom, hogy jó páran összegyűjjünk. De látom, egyre többen jönnek, hál' Istennek. Ezúton is köszönöm, hogy megtiszteltek estéről estére. Nagyon örülök neki. Nyilván nagyon megtisztelő. Remélem, hogy hasznos is. Nekem mindenképpen az, én rengeteget tanulok, már csak abból is, hogy mármint főként azokból a kérdésekből, amelyeket kérdeztek. Sziasztok, itt a Kemény Mag. Szóval egy csomó érdekes kérdés jön, ma is kérdésekkel fogunk kezdeni, de remélem, hogy azért találunk, vagy arra is jut idő, hogy egy kicsit előre haladjunk a témában. Az utóbbi pár napban, szerbusztok Miskolci különítmény, az időbbi pár napban inkább a kérdésekkel foglalkoztunk, de az is nagyon jó, mert... szia, szervusztok, jó estét! Itt van most már mindenki lassan. Szia, szia, Mira! Ildikó is megjelent. Szuper, tök jó! Na, egész jó kis csapat kezd itt összegyűlni virtuálisan. Milyen jó lenne személyesen is találkozni ilyen szép körben. Oké. Érkezett egy jó sok kérdés, ismét jó sok kérdés érkezett, egy része, kisebb része kommentben, egy nagyobb része privát üzenetben. Ezúton is bátorítok mindenkit, hogy küldjetek kérdést. Ez nekem is segítség, már csak azért is, mert egy kis keretet ad, vagy ilyen vonalvezető lehet ezekhez a beszélgetésekhez. Egy óra hosszú idő, vagy 50 perc hosszú idő, de szóval, hogy sok is egy részben pedig talán kevés is. Szóval, hogy mindig jó, amikor jönnek a kérdések. No, vágjunk bele. Valaki kérdezte, hogy mi a helyzet a mesterség, nem feltétlenül pészachi téma, mi a helyzet a mesterséges hússal, ugye nyilván arra gondol a kedves barátom, hogy vannak ezek a szintetikus, hát még gyerekcipőben jár ez a tudomány, de tulajdonképpen ilyen szintetikusan előállított húsokról van szó. Fogalmam nincs, hogy ez hogy működik egyébként őszintén szóval. Tehát nem tudom, hogy ez úgy működik, mint a 3D-s printer, amiről szintén nem tudom, hogy hogyan működik. De valahogy elő lehet állítani marha szegyet szintetikus módon, azaz olyan módon, hogy ez nem egy állat lett levágva, és annak egy alkatrésze, hanem valamilyen mesterséges módon laboratóriumi körülmények között előállított. Ugye így több kérdés merül föl kóserság szempontjából. Az egyik kérdés az, hogy ugye a ha és amennyiben emlős állatról van szó, és nem, vagy szárnyasról, és nem pedig halról, akkor egy állatot normális esetben, itt van a bátyám is, Gergő is, szuper, halihó Geri, szóval, hogy a normális esetben egy állatot kóservágás szerint kell levágni, emlőst és madarat, halat azt nem, de az emlőst és madarat kóservágás alapján kell levágni. Ugye a szintetikus húsoknál ez nem releváns, nyilván nem, nincsen szükség schitára. Az, hogy az állat, az, hogy ez az előállított hús kósere, ez... Adjunk a rabiknak egy kis időt, mert utána néztem a témának, és nincs egyértelmű állásfoglalás, sem abban a tekintetben, hogy kósere, sem abban a tekintetben, hogy húsosnak számít-e, vagy pedig párevnek, párvénak. Ugye annyit azoknak, akik kevésbé ismerik ezt a témakört, annyit el kell mondjak, hogy három kategóriája van az ételeknek. Van valami, ami húsos, az azt jelenti, hogy állati eredetű és húst tartalmaz, akár ez egyértelmű de facto hús, akár valamilyen hús származék. Aztán van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy teljes, ez pedig, ahogy a neve is mutatja, minden, ami tejet vagy tejszármazékot tartalmazhat. Ugye ez a kettő, jaj, de kedves vagy, Geri, hogy megígérted, hogy ennek minden este beköszönsz. Maradj is itt, ha már itt vagy. Oké. Köszönöm szépen, én is üdvözöllek téged, és hát mindenkit. Szóval, hogy van ami húsos, van ami teljes, ugye ezt a kettőt nem keverjük, és aztán van egy köztes kategória, amit úgy hívunk, hogy párve vagy párev, ami semleges teritorium, ami se nem teljes, se nem húsos. Nincs benne tej, nincs benne hús, ilyenek az összes zöldség, az összes gyümölcs, ilyennek számít a hal egyébként, ami nem számít húsnak, ilyennek számít a tojás, ami szintén nem számít húsnak, annak dacára, hogy állati eredetű, de ilyennek számít az összes tésztaféle, gabonák és egyebek, mindenféle ilyesmi. Tehát egy kenyér normális esetben, ha nincsen benne állati zsíradék, vagy nincsen benne nem tudom, tejszármazék, vaj vagy egyebek, akkor az is párev. a mesterségesen előállított hús az minden bizonnyal párve, hiszen nem állati eredetű, tehát ennek megfelelően nem számít húsnak, de még egyszer eltér, tehát hogy a téma nagyon új, a poszkím az olyan rabbik, akik kifejezetten vallásjogi döntvények meghatározásával vagy döntésével szoktak foglalkozni, ők még csak ízlelgetik ezt a témát, szó szerint ízlelgetik ezt a témát, vagy nézik egyelőre, hogy mi a helyzet, nincs erre egyértelmű iránymutatás. Az is lehet, hogy olyan is előfordul már a halakában, amikor valami egy ilyen terra incognita, egy ilyen senki földjére hullik, hogy akkor inkább azt mondjuk, hogy ez köszönjük szépen, mi ebből nem kérünk. Ami érdekes egyébként, ami nem egy új fenomenon, hanem egy most már több éves fenomenon, vagy több éves dolog, ami létezik, azok a párve, tehát a nem teljes tejtermékek, szóval ezek a tejpótló, nem tudom, szójából és egyéb más dolgokból készült. Ugye én például itthon rizstejet iszunk kávéhoz, tehát rizsből készült tejszerűség, vagy akár szójatej, vagy mandulatej, vagy kókusztej, és ezekből készítenek különböző tejtermékeket, sajtokat, meg egyebeket. Most az ilyen típusú sajt az természetesen párve, tehát természetesen semleges, és lehet enni hússal együtt, tehát simán lehet csinálni egy olyan pizzát, amin van valamiféle kóser szalámi, és akkor rajta párve sajt, és akkor ezzel szegény zsidó gyerek is ehet sajtos szalámis pizzát, hogyha valamiért úgy érzi, hogy emiatt rendkívül sok dolog lemarad a világon. Én például egyáltalán nem érzem a tejfölös töltött káposzta hiányát a mindennapjaimban. Remekül el vagyok a tejföl nélküli töltött káposztával is. Oké, következő kérdés érkezett, és ezt Miklós Dóri már jóval régebben megkérdezte, csak valahogy soha nem válaszoltam rá korábban, hogy miért mondjuk a Pészáchot Pészáchnak, holott azt Pesachnak kellene mondani, ugyanis ugye a szót eredetileg azt cerével írják, pardon, szegollal írják, és nem pedig cerével. Ugye a héber magánhangzókat, aki nem ismeri, annak elmondom, hogy van egy olyan héber magánhangzó, ami három pötyből áll, kettő és alatta egy középen, ez egy e hang, ezt úgy hívják, hogy bocsánat, egy pillanat türelmet kérek. Oké. Nem csak közben itt valamit a számítógépem vacakolt. Ezt úgy hívják, hogy szegol, ezt a három pöttyöt, és van egy két pöttyből álló magánhangzó, amit úgy hívnak, hogy ceré, ez pedig éhang. Az egyik e-hang, a másik éhang. Most a Pesachot, azt legtöbb esetben három ponttal írják, tehát szegollal, azaz Pesachnak kell mondani, nem pedig Pészáchnak. Most az igazság az, hogy, és akkor kérdezte a Dóri, hogy miért mondjuk Pészáchnak, mi nem Pesachnak, holott hát helyesen ezt úgy kell mondani, hogy Pesach, ami igaz is, a legtöbbször a szó így van írva, hogy Pesach, azaz szegollal, és kettőfajta válasz is van erre a kérdésre. Az egyik, hogy előfordul, hogy cerével írják, tehát igenis előfordul, igaz, hogy kevesebb szer, de előfordul. És a másik, ennél sokkal pragmatikusabb válasz, az pedig abban rejlik, hogy egyszerűen van valami, ami helyes, és aztán van, ahogy a nép másként szavaz. Szóval, mondok egy példát. Ugye héberül úgy mondják a szombatot, hogy Shabbat. Oké? Ezt írják sin betűvel, a sin betű alatt található egy patach, egy A hang, utána egy bét, és a bét alatt található, elnézést azoknak, akik nem tudnak héberül és ismeretlen számukra, amit mondok, tehát található egy patach, egy A hang, sá, utána egy B, ami alatt található egy kamác, egy ilyen kis pici, kis T-betűhez hasonló vonalacska, ami egy A vagy O hang, attól függően, hogy milyen dialektust használunk. Most emiatt ugye a szót úgy mondják szefárdi kiejtése, hogy Shabbat, áskenázi kiejtése meg úgy mondják, hogy Shabbos, mert azt a kis pici vonalas hangot, azt ónak ejtik a legtöbb áskenáz közösségben. Most, mégis azt szoktuk mondani köznyelven, hogy gut Shabbes, Shabbesnak hívjuk, holott hát nem így van írva, és ez teljesen helytelen. Na igen, csak valahogy jobban szájra esik. Szóval, hogy jobban nem tudom, jobban elterjedt talán azért, mert kényelmesebb azt mondani, hogy Chávez, mint azt, hogy Gucsábosz. De igazából Gucsábosz volna a helyes. Tehát van olyan helyzet, hogy valami nem helyes, csak egyszerűen ahogy esik, úgy puffan, és valamiért kényelmesnek érezzük, és azért csináljuk. Lehet mondani Peszáhnak, és az helyesebb, mint a Pészáh, de valahogy a Pészáh az jobban szájra esik, úgyhogy mégiscsak ezt mondjuk valaki. Jennifer kérdezi, hogy a hús és teljes ételek keverésének tudományos magyarázata van-e, vagy csak talmudi és tórai? Ugye itt akkor nyitok egy zárójelet, és elmondom, hogy a tórai parancsolatok három kategóriára oszthatók. Sokféle módon rendszerezhetők a tórai parancsolatok, de az egyik rendszerezési mód az három kategóriája osztja a parancsolatok. Az egyik kategória azok olyan parancsolatok, amelyek logikusak, magamtól is valószínűleg megcsinálnám őket, akkor is, hogyha a tóra erre nem kötelezne. Mi lehet ilyen példa? Mit tudom én, mondjuk a ne ölj parancsolat az egy ilyen parancsolat lenne. Az embernek genuin van egy olyan érzéke, hogy ölni az valószínűleg nem túl helyes, az valószínűleg nem túl szép, tehát nincs szükségem a tórára ahhoz, hogy tudjam, hogy ölni nem helyes. Oké, ez az egyik fajta kategória. Vagy például mit tudom én, tiszteld apádat és anyát. Az embernek van egy genuin érzéke az irányában, hogy tisztelje a szüleit, vagy tisztelje az idősebbeket. Ne lopj. Ez is egy... Az ember, nem hiszem, hogy van olyan, vagy volt a valaha a világon olyan társadalom, ahol a lopás az egy elfogadó dolog lett volna. Vannak társadalmak, ahol elfogadottabb, mint más társadalmakban, de sehol sem igazán elfogadott, és az emberek nem igazán érzik maguk. Tehát tudják, amikor csinálják, hogy valamit nem csinálnak helyesen. Jó, tehát vannak olyan parancsolatok, még egyszer, amelyek logikusak, és tulajdonképpen nincs szükségem a tórára ahhoz, nincs szükségem a Bibliára ahhoz, hogy betartsam őket. Aztán van egy másik fajtája a kategóriája a parancsolatoknak, ezek olyan parancsolatok, amelyek magamtól eszembe nem jutna megcsinálni, a tóra megparancsolja, elmondja, hogy miért, tehát okot is ad neki, van neki oka, és logikus, és akkor emiatt megcselekszem. Például ilyen a szombattartás, ami eklatáns példa. Ugye azt mondja, hogy akár a Pészáh ünnepe. Azt mondja a Tóra, hogy a hetedik napon Isten megpihent a világ teremtésében, ezért mi is pihenjünk meg, és ne végezzünk teremtő munkát szombaton. Vagy a teremtő kivezette a zsidó népet Egyiptomból, megszabadított a rabszolgaságból, ezért mi is üljük meg a Pészáh ünnepét. Oké, ez logikus. Magamtól nem jutna eszembe szombaton nem felkapcsolni a villanyt, vagy nem bekapcsolni a telefonomat, vagy nem meggyújtani a tüzet, de ahogy a Tóra megkötelez erre, és el is mondja, hogy egyébként ezt miért kéri, ez így logikus, és akkor, tehát ez a második kategória a parancsolatoknak. Tehát egy, azok, amelyek olyan parancsolatok, amelyeket magam is megtartanék, a Tóra nélkül is, a második kategória, amit magamtól nem tartanék meg, de a Tóra kéri, és elmondja, hogy miért, ezért megtartom. És van egy harmadik kategória, ez a legkisebb kategória, a legkevesebb parancsolat esik ebbe a körbe. Ezek olyan parancsolatok, amiket a Tóra megkövetel, de nem mondja meg az okát. Nem mondja meg az okát, vagy nincs neki oka, vagy nem is tudjuk kitalálni az okát, vagy találgathatjuk az okát, de a Tóra nem ad neki konkrét okot. A teljes és a húsos elválasztásának ez a konkrét, vagy az ebbe a kategóriába esik, tehát ebbe a harmadik kategóriába esik. Magamtól nem jutna eszembe nem összekeverni a tejet a hússal, a Tóra megköveteli, hogy ne keverjem össze a tejet a hússal, de nem mondja el, hogy miért, és nem is nagyon tudjuk, hogy miért, egyszerűen csak azért csináljuk, mert a Teremtő megkért bennünket erre, azért, mert valamiért Isten úgy gondolja, hogy ez a helyes rendje a világ működésének. Tehát, és van még más ilyen parancsolat is. Most persze utólag lehet találni logikus magyarázatokat ezekre a parancsolatokra, hogy mit tudom én, az ókori Közel-Keleten ugye frigider és egyéb nem tudom, hűtés okán a tejet és a húst nem tudom, nem volt helyes összekeverni, vagy nem egészséges, vagy azért tiltja meg a Tóra a sertés evését, mert hogy azt a Közel-Keleten az mit tudom én, a melegben azt a húst lehet még nehezebb tárolni. Ez mind lehet, hogy igaz. Tehát lehet, hogy vannak ilyen side effectjei, vannak ilyen mellékhatásai ezeknek a törvényeknek, vagy mit tudom én, a körülmetélésről szokták mondani, az ókori Közel-Keletet, a nagy melegbe, hogy akkor az milyen egészségügyi okai vannak. Lehet, hogy vannak egészségügyi előnyei is a dolognak. Lehet, hogy vannak előnyei is a dolognak, de nem ezért csináljuk, hanem azért csináljuk, mert a Teremtő megparancsolta a Bibliában. Ezért csináljuk. Nem azért csináljuk, mert történetesen happens to be, hogy egyébként pont egészségesebb is, meg egyébként pont praktikusabb is, és így tovább. Oké? Ezt akkor ennyit akkor erről. Zsolt mondja, hogy a gödölyét az anya tejében ne főzd, nem szép dolog. Ugye háromszor van említve ez a tiltás a Tórában, ugye innen tudjuk a teljes és a húsos különválasztásának a törvényeit. Három vers van a Tórában, ugyanebben az öt szóból áll. Lotte vasel gdiba chele vimo, ne főzd a gödőjét az anyja tejében, tehát ne főzd a borjút a saját anyjának a tejében. És a rabbik ezt úgy magyarázzák, a Talmud úgy magyarázza, hogy azért van háromszor említve, mert nem csak, hogy főzni nem szabad, hanem enni sem szabad, és nem csak, hogy enni nem szabad, és főzni nem szabad, hanem semmilyen élvezetet nem lehet ebből származtatni. Erről azt hiszem, egy korábbi előadáson beszéltem, egy korábbi beszélgetésen már szóba került ez a téma. Tehát nem csak, hogy nem szabad megennem a cheeseburgert, hanem megennem se szabad, megfőznöm se, elkészíteni sem szabad más számára, illetve eladnom sem szabad, vagy bármilyen hasznot származtatnom belőle, borgható edői nőj, edői hénum, mert akkor nem sákolni a bidvara. Oké. Azt aztán. Valaki azt kérdezte, hogy mi van, ha valaki nem tud héberül, lehet-e más nyelven imádkozni? A kérdés nagyon jó. Ugye a héber, a zsidó liturgia nyelve a héber, ez nem változott, és remélhetőleg nem is fog változni, biztos, hogy nem fog változni. De természetesen más nyelveken is lehet imádkozni. Bizonyos imákat héberül érdemes elmondani, akkor is, hogyha az ember nem érti a szöveget, amit olvas. Erre én ezt egy olyan magyarázatot olvastam egyszer, hogy a dolog úgy működik, a rabbik, akik összeállították az imának a szövegét, azok ismerték azt a kódot, azt a kódnyelvet, ami az égi könyörület kapuit megnyitja. Egy kicsit olyan, mint egy páncélszekrénynek a szám kombinációja. Oké? Okay? Hogy a héber ima nyelve az úgy van összeállítva, mint egy páncélszekrény. Más nyelven is lehet eljutni a Teremtőhöz, és más nyelven is lehet a Teremtőhöz imádkozni, de ez egy speciális kombináció, ez egy speciális kód, amit összeállítottak a rabbik a zsidó imakönyvekben, ami bizonyosan az imáinkat eljuttatja. Oh, itt van a lányom is, és a Konci is. Jaj, de jó, szuper. És Gábor is itt van Izraelből. Szóval, hogy a héber imáknak az a kedves Zoltán, jó estét, a héber imáknak az az előnye, hogy más nyelven is lehet imádkozni, de ezek, mint egy páncélszekrény kódja eljutnak. A rabbik ismerték ezt a trükköt, hogy hogyan lehet az égi könyörület kapuit, az égi könyörület kapuit megnyitni. De az is igaz, hogy más nyelven is természetesen lehet imádkozni. Egyébként pont a Daf Jomiban, a napi Talmud tanulásban tanultuk a Sabbat raktátusban néhány nappal ezelőtt, vagy egy héttel ezelőtt talán, hogy van egy olyan rabbinikus vélemény, szia édesapám, van egy olyan rabbinikus vélemény, ami szerint arameusul nem lehet imádkozni, mert az angyalok nem értenek arameusul. És akkor ezt a Talmud hosszasan, meg a kommentátorok is hosszasan boncolgatják, hogy mit jelent az, hogy az angyalok nem értenek arameusul, meg mi szükség van egyáltalán az angyalokra ahhoz, hogy az ember imádkozzon, hiszen az ember nem az angyalokhoz imádkozik, hanem a Teremtőhöz. Az angyalok mindösszesen közben járnak az érdekünkben. Most ebben nem feltétlenül akarnék belemenni hosszasan ebbe a témába. Legyen az elég, hogy jobb héberül imádkozni akkor is, ha az ember nem érti a szöveget, mint más nyelven imádkozni. De a héber imák úgy vannak összerakva, úgy van megkomponálva az imakönyv, hogy vannak egyes helyek, ahova az ember be tudja szúrni, be tudja illeszteni a saját privát imáját, ami bármilyen nyelven lehet természetesen, tehát ami a szívéből kijön. Így például az álló imádságban, az Amidában, a vége felé, a Smákoléinu áldásban, ha jól, az a 14. áldás, annak a végén van, vagy lehet, hogy 15., 14. vagy 15. áldás, annak a végén van egy része, ahol be lehet illeszteni a saját privát könyörgésünket. Kedves Laci, azt írja, Talmud előjön az ima nyelve a héber, nem az arámi, erről pont erről beszéltem, igen, a Sabbat raktátusban, ez meg van határozva. Ennek dacára egyébként érdekes módon vannak a zsidó liturgiában, a zsidó imaként arámi nyelvű imák, tehát arameus nyelvű imák. Az arameus egyébként a legközelebbi nyelv a héberhez, tehát a kommentátorok ezt is sietve hozzáfűzik, hogy ez egy héber, ez nagyon hasonló nyelv, ez egy ősi nyelv, amelyet a zsidók héber betűkkel írtak, egyébként a nem zsidók nem, de a zsidók, mint a jiddist, úgy héber betűkkel írták, és ez a héberhez legközelebb álló nyelv, és vannak imák a zsidó liturgiában, amelyek arámi nyelven vannak. Itt például az egyik leghíresebb ima a Kádis, ami a teremtő nevének földi megszentelését célozza. A Kádis is arameus nyelv, és ennek az oka az az, hogy azt szerették volna az imát komponáló rabbik, hogy a tömegek, hogy az emberek értsék a szöveget. Mert az emberek, mit tudom én, 2000 évvel ezelőtt, hogy a héber már nem volt egy mindennapban beszélt nyelv, és az emberek nem értettek héberül, arameust viszont értették, és így jobban tudnak azonosulni az imádsággal, hogyha értik, amit mondanak. Okay. Menjünk tovább. Akkor volt egy olyan kérdés, hogy milyen fűszereket használhatunk Pészákra. Ugye térjünk egy kicsit rá a Pészáki, kanyarodjunk rá a Pészáki dolgokra. Milyen fűszereket használhatunk Pészákkor? Okay, akkor most azt megbeszéltük, hogy gabonaféléket nem használunk Pészákkor, és azt is megbeszéltük, hogy európai, az askenázi zsidók nem használnak úgynevezett kitniót, tehát laza fordítással hüvelyesnek nevezett dolgokat, tehát nem eszünk kukoricát, nem eszünk rizst, nem eszünk szóját, nem eszünk babot, nem eszünk borsót, nem eszünk lencsét Pészákkor. És még egy jó pár dolgot nem eszünk. Viszont a fűszernövényekkel az a helyzet, hogy a fűszernövényeknél esetében nincsen pészachi probléma, tehát a só, paprika, fekete bors, fahéj, kömény és egyebekkel nincsen pészachi probléma, mégis bizonyos fűszernövényeket, egyébként pont a kömény az ebbe a kategóriába esik, az a szokás, hogy kerülünk Pészákkor. Még akkor is, hogyha nem gabona, és akkor is, hogyha nem igazán kitni ott, mégis kerüljük Pészákkor például a kömény használatát. Ilyen bazsalikon, meg oregánó, meg egyéb fűszerekről, pedig az a helyzet, hogy Pészákkor ezeket azért általában nem szoktuk használni. Még akkor is, hogyha egyébként kóserek. Mondjuk az én házamban, mi otthonunkban Pészákkor csak sót, borsot és piros paprikát használunk, de ettől függetlenül nem tilos semmilyen más fűszernövény sem. Talán a kömény, most a köménymagra tudok gondolni, amelyet kerülni szoktunk, kitni ott kérdés miatt, de igazából más fűszerekkel úgy tudom, hogy nincsen probléma. Valaki kérdezte, hogy milyen olajakat lehet használni Pészákkor, mert hogy ugye az olajak többsége az kitniót származék. Ugye nem csak, hogy kitniótot, tehát hüvelyes nem szabad enni, hanem semmilyen hüvelyes származékot nem szabad enni alapesetben, vagy legalábbis kerülendő. Az olívaolajat lehet használni Pészákkor. Kelet-Európában nagy divat a napraforgóolaj. A Bartakon kérdező rozmarin. Rozmaringot lehet használni Pészákkor. Igen, lehet használni rozmaringot Pészákkor. Én nem használok, de ez nem azt jelenti, hogy tilos. A Chabad szokás az, hogy nem használunk csak sót, borsot és paprikát, vagy talán még paprikát se, de lehet használni rozmaringot, oregánót, bazsalikumot Pészákkor. Egyébként a magyar szokás is úgy tudom az, hogy igazából són és borson kívül nem nagyon használnak fűszereket Pészákkor. Ez egy ilyen basic cuisine ez a Pészák. Az olajak tekintetében, ugye itt eltér a rabbik véleménye azzal kapcsolatban, hogy a kitniótból, tehát a hüvelyesekből származó olajat lehet-e használni Pészákkor. Ugye miért? Említettem, amikor a kitniótról beszéltünk, amikor elmeséltem azt, hogy durván 1000 éve az európai rabbik hoztak olyan rendeletet, hogy nem eszünk Pészákkor kitniótot, azaz hüvelyes típusú dolgokat, és ennek az oka, ennek itt két ok tetten érhető. Az egyik ok az az, hogy a kitniót, amikor, tehát az ilyen termékek, mint mondjuk a bab, vagy a lencse, vagy a rizs esetleg, akkor ezek főtt állapotukban, vagy összenyomott állapotukban nagyon hasonlítanak a gabona termékekhez, és nem szeretnénk, hogyha bárki meglátná és azt gondolná, hogy mi Pészákkor lisztet eszünk, holott mi csak rizslisztet eszünk. A rizsliszt az pont ugyanúgy néz ki, mint a sima liszt, legalábbis táborról nézve, és nem szeretnénk azt, hogy, hogy valaki azt gondolná, hogy mi gabonalisztet eszünk Pészákkor, ezért a rabik megtiltották a kitniot. Ez az egyik ok a kitniot tiltásnak. A másik ok a kitniot tiltásnak, az egy pragmatikusabb ok, az pedig az, hogy abban az időben sok helyen a gabonatároló, hogy hívják ezeket, nem istálók, hanem gabonatároló, nem tudom, szérűben, ott a gabonát, a lisztes zsákok egymás mellett voltak a rizses zsákokkal, meg a babos zsákokkal, és így tovább, és akkor ott lehetett valami keveredés, ezért a rabik féltek attól, hogy az a bab, vagy az a borsó, vagy az a rizs, az kapcsolatba került Siló, köszönöm szépen Otto, Siló. Silóban tárolják ezeket a dolgokat, tehát hogy ez kapcsolatba került a liszttel. Ez a két ok lehet. Na most, annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy Pészákkor lehet-e kitniott származék olajat használni, tehát például kukorica olajat lehet-e használni, a kukorica az belesik a kitniott kategóriába, lehet-e kukoricaolajat használni, az először el kéne döntenünk azt, hogy mi a kitniott eredendő oka. Mert hogyha a látvány az oka, hogyha az az oka, hogy azért nem eszünk kitniotot, mert úgy néz ki, mint a gabona, és akkor emiatt nehogy valaki azt gondolja, ez az olaj esetében nem áll fenn. A kukorica olaj az egyáltalán nem néz ki úgy, mint a búzaliszt, ugye? Elég jól megkülönböztető, mert az egyik egy sárga folyadék, a másik meg egy fehér por. Szóval, hogy semmiképpen nem oké. Bánki Artur, ugye beszélek a Gögebrachról is, köszönöm. Ha viszont az oka az, hogy egymás mellett tartották a zsákokat, és emiatt összekeveredhetett, és lisztessé válhatott, vagy ilyesmi, akkor ez az olajra is ugyanúgy vonatkozik, hiszen az olajat, vagy a kukorica olajhoz használt kukoricát előbb zsákokba tartották, ami szintén találkozhatott. Tehát, hogy ez a két kérdés áll fenn, amikor eldöntjük azt, hogy milyen olajat használunk. Azt gondolom, hogy a Pészák az egy olyan időszak, amikor az ember érdemes, hogy szigorúan vegye az ilyesmit, és igyekezzünk kerülni esetleg a kitniottból származó olajokat. A valóság az az, hogy nem tilosak. Egyébként nagyon érdekes, hogy Magyarországon évtizedek, vagy lehet, hogy évszázadok óta használják a napraforgó olajat Pészákkor, erre különleges engedély van, annak dacára, hogy egyébként a napraforgót kitniottnak minősítjük. Tehát a napraforgó, a szotyolát, vagy nem tudom, a napraforgó magot, az kitniottnak minősítjük, nem esszük Pészákkor, és mégis meg van engedve a kelet-európai zsidók, vagy a közép-kelet-európai zsidók, rabbik megengedték a napraforgó olaj használatát. Minden bizonnyal azért engedték meg, hogy ne lehetetlenítsék el teljesen a Pészák ünnepét, hiszen ez volt a leggyakrabban használt olaj. Igazán olyan házakban, ahol nagyon komolyan veszik a Pészák ünnepét, vagy mindennél komolyabban veszik a Pészák ünnepét, ott csirkezsírt használnak, tehát már összegyűjtik Pészák előtt a csirke, vágáskor a csirkezsírt, és mindent csirkezsíron, vagy libazsíron főznek. Jó magam, itthon az én feleségem dióolajat használ, mert a diót azt használjuk Pészákkor, diót eszünk Pészákkor, és az ebből használt készült olajat azt lehet használni, de lehet használni olívaolajat is, illetve Amerikában használnak repceolajat, ami a legjobb tudomásom szerint nem kitniott. Azt hiszem, a repce az nem fogyasztható általában csak olajformájában, azt hiszem, hogy egyébként nagyjából takarmány növény, de ebben nem vagyok teljesen biztos, érdekel, hogy mi a helyzet ezzel. Valaki kérdezte, hogy mi a szitu a mogyoróval. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a mogyoró az egyik azon növényeknek, amelyek Európában nem voltak széles körben ismertek, abban az időben, amikor a kitniott döntvényt hozták a rabbik kb. 1000 éve. És itt mindig felmerül a kérdés, hogy mi a szitu azokkal a növényekkel, amelyeket azután találtak, vagy azután ismertünk meg, miután életbe lépett ez a rabbinikus rendelet, hogy kitniott. Ilyen étel egyébként a kukorica is, mert a kukorica is csak a 16. századba került be Európába, ugye, ha jól emlékszem, az Egyesült Államokból, vagy mármint akkor még Amerikából. Szóval, hogy Amerikából, a kitniott meg már 400 éve létező rendelet volt akkor, de a kukorica is ilyen, a rizs az nem ilyen, a rizs is már a Talmud is említi, de a kukorica például ilyen, és azt hiszem, talán a szója is ilyen. Nem biztos. És mégis a kukoricát kitniottba soroljuk. Moshe Feinstein rabbi, a 20. század egyik legnagyobb Amerikában meghalt halachikus döntéshozója, megengedi a mogyoró használatát Pészákkor. A lubavicsi szokás nem enni mogyorót Pészákkor. Úgyhogy mindenki döntse el, hogy mit szeretne. Ha valaki mogyorót akar enni Pészákkor, akkor van kire hagyatkozzon, nem lesz egyedül, és valószínűleg nem ez lesz a legnagyobb bűne. Ó, Mexikó, Peru. Mármint mely a kukorica vagy a magyaró, ezt most nem derült ki. Lehet, hogy az amerikai kontinens, jó? Akkor maradjunk annyi, hogy az amerikai kontinens. Oké? Okay? Valaki kérdezi, mi a helyzet a rizstejjel és a szójatejjel, ugyanaz, mint a rizssel meg a szójával. Ahogy mondtam, kitniót származékot se igen eszünk. Annak dacára még egyszer, hogyha a kitniót döntésének az volt az oka, hogy úgy néz ki, mint a gabona, úgy néz ki, mint a homec, úgy néz ki, mint a kovászos, akkor ez már a származékokra nem feltétlenül vonatkozik. Jó, igyekezzünk. Talán meg ki lehet bírni 8 napot magyaró rizstej és szójatej nélkül, de ha nem, akkor talán nem ez lesz a legnagyobb, talán nem ez lesz a legnagyobb problémánk. Oké. Okay. Ja, hogy a kukorica, kedves Laci, köszönöm szépen. Hát szóval amerikai kontinensre gondoltam, nem feltétlenül Észak-Amerikára. Egyesült Államokat mondtam, mert nekem számomra az amerikai kontinens az Egyesült Államok, tehát nekem se Mexikó, se Brazília, se Kanada nem érdekel, de ez csak az én ignoranciámnak az, tudható be, semmi másnak. Oké, okay, valaki kérdezi, hogy teljesen nem Pészákhoz illő kérdés, vagy vonatkozó kérdés, hogy fejfedő, azaz kipa viselése, illetve cicit, azaz imasál, ugye a ruhánk alatt hordott imasál viselése otthon mennyire kötelező. Akkor válaszol kettő azt a témát. A cicit viselése az egy nappali micva, ennek dacára ott este is szoktuk viselni. Ha nem viselünk otthon este cicest, az valószínűleg nem a legnagyobb baj. Nappal azért igyekezzünk viselni. A fejfedő viselése a lakáson belül kisebb probléma. A szokás az az, hogy 4 lépést nem teszünk fedetlen fővel, viszont vannak olyan rabik, akik azt mondják, hogy az embernek a saját lakása az egy ugyanazon pontnak számít, szóval hogy lakáson belül nincs érvényben a 4 lépés tilalma, és lakáson belül akár kipa nélkül is lehet tenni 4 lépést. Hogyha erre a magyarázatra hagyatkozunk, akkor is azért észbe kell tartani, hogyha az ember szeretné inni egy pohár vizet, vagy szeretne enni valamit, akkor áldást kell mondani, az áldást pedig azért illő fedett fővel megtenni. Tehát, hogyha valaki kilép a zuhanyból fedetlen fővel, és elvonul a szobájába, hogy fölöltözzön, ami több mint, nem tudom, 5 méter távolságra van, valószínűleg nem ez lesz a legnagyobb bűne. Istenfélő ember fedett fővel jár. Erre röviden azt tudnám mondani. Oké. Okay. Érkezett egy kérdés. Szia, Lili! Érkezett egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy nők tarthatnak-e széderestét. Most ugye a széderestét még egyáltalán nem is érintettük, ma azért kéne valamit foglalkoznunk azzal is. Nők tarthatnak-e széderestét? A rövid válasz az, hogy igen, ha nincs más megoldás, ugyanis, hogyha nincs férfi, aki tudja tartani a széderestét, akkor természetesen nő is tarthat széderestét. De még mielőtt ezt kijelentem, azelőtt azért el szeretném mondani, hogy érdemes külön választani azt, hogy kinek tartja a nő a széderestét, hogyha saját magának, akkor természetesen, hogyha másik nőknek vagy gyerekeknek, szintén természetesen. A kérdés az, hogyha az asztalnál férfiak is ülnek-e. Hogyha nincs olyan férfi, aki tud olyan minőségben széderestét tartani, mint a nő, akkor a nőknek is szabad széderestét tartani. A kérdés, vagy bocsánat, az egyetlen problematikus hely, az a kidús mondása, ugye rögtön a szédereste elején, az ünnep megszentelése a borral, ezt csak abban az esetben tudja nő férfi helyett mondani, hogyha a férfi egyáltalán nem képes arra, hogy ezt elmondja, ezt a borszentelő imát, hogyha erre nem képes, akkor nő is mondhatja helyette, máskülönben a férfinak kell mondani, a nő nem mentesítheti a férfit a kidusmondás kötelezettsége alól. Érkezett egy kérdés, többen is kérdezték egyébként, hogy a neológ rabbik körében elterjedt most egy olyan döntés keringett az interneten, hogy lehet mondani kádist virtuálisan szervezett minnyenekben, virtuálisan szervezett ima közösségekben. Ugye azoknak, akik nem tudják, mi az a minnyen, akkor elmondom, hogy bizonyos imákat a zsidó imádságban csak olyan alkalmakkor lehet mondani, amikor legalább 10 felnőtt, azaz 13 éves korát betöltött zsidó férfi van jelen. Ezt hívják minnyennek, ezt az ima közösséget, tehát ez legalább 10 felnőtt zsidó férfit jelent. 13 évesnél idősebb a felnőtt. Bizonyos imákat, mint például a kádis, csak ilyen alkalmakkor tudunk mondani. Tehát, hogyha hatan vagyunk egy szobában, akkor nem tudunk kádist mondani. Ha tizen vagyunk egy szobában, akkor tudunk kádist mondani. Ugye a kádis az egy arameus nyelvű ima, az előbb beszéltünk róla, ami Isten nevét nyilvánosan megszenteli. Ez egy nagyon magasztos és nagyon szép, csodálatos nyelvezeten írt ősrégi ima. Jó, tehát a kádist akkor szoktuk mondani, akkor lehet mondani, hogyha legalább 10 felnőtt ember van egy helyen. Most, mi a helyzet az ilyen online ima gyűlésekkel? Az online ima gyűlésekkel az a helyzet, hogy ugye az online ima gyűlés az nem számít gyűlésnek. Tehát az nem számít mindennek semmilyen módon. Egyszerűen az embernek tud adni egy nagyon jó érzést, az, hogy úgy érzi, hogy része egy közösségnek, akkor is, amikor az otthonában izolálva van a koronavírus miatt. Tehát, hogy egy nagyon jó érzést tud adni, de valójában ez nem számít jelenlétnek. Ugyanakkor a Talmudban van arra vonatkozólag kérdés, hogy mi van akkor, hogyha valaki nincsen ugyanabban a... Ó, megjött a feleségem is, akkor ezek szerint elaludt a fiunk. Mi van akkor, hogyha az ember nincs ugyanabban a helységben, csak hallja, amit mások imádkoznak. Lehet-e arra áment mondani, kell-e arra áment mondani, kell-e azokra válaszolni, azokra az imákra, és így tovább. És a Talmud úgy határoz, hogy igen, ha és amennyiben, ezek jól kivehető hangok. Ugyanakkor a talmudi szituáció az, hogy valahol van egy helyen 10 ember, aki alkot egy közösséget, és én 11. vagy 128.-ként hallom, amit ők mondanak. Az általánosan elfogadott álláspont a virtuális minyenekkel kapcsolatban az az, hogy akkor lehet, akkor kell ezekre, kell közösen válaszolni ezekre az imákra, amikor valahol, valamelyik ilyen Zoom becsatlakozó ponton van 10 ember együtt. Ha ez a 10 vagy 20 ember, aki összegyűlt egy Zoom csoportban és együtt imádkozik, mind a 10 ember vagy 20 ember fizikailag külön van, akkor ez nem számít közösségnek, itt nem lehet kádist mondani. Ezek a neológ rabbik találtak valami izraeli ortodox rabbit, aki hozott egy ilyen döntvényt, de ez nem az elfogadott mainstream halacha. Mielőtt valakinek a hüvelyik, vagy a, mondják, egy lyukszemére lépek, és valakit megsértek, azért azt is érdemes elmondani, hogy nem arról van szó, hogy nem volnék érzékeny valaki másnak a kínjával, bajával, bánatával szemben. Ez erről egyáltalán szó nincsen. Ugye a kádis mondás, ha valamilyen elhúnyt szerettünk után mondunk kádist, az megnyugvást ad nekünk, az számunkra is valamiféle lelki elégedettséget hoz. Szó sincsen arról, hogy ez miatt a nyomorult koronavírus járvány miatt, ugye én nem tudok megnyugvást találni az elhúnyt szerettem után, ne adj Isten. Ugye? Másrésztről viszont abba gondoljunk bele, hogy olyan módon próbálnánk megnyugvást találni, ami a teremtő számára nem, ami a teremtő számára, a teremtő véleménye szerint, vagy a teremtőnek nem kedves. Ugye az egészet azért mondjuk, azért nem szenteljük meg a teremtő nevét, mert a teremtőnek akarunk kedvezni, hiszen a kádist azt Istennek mondjuk. Ugye? Ha ezt egy olyan módon akarjuk mondani, amivel Isten nem egyezik bele, akkor mit érünk el vele, ugye? Márpedig Isten akkor egyezik bele, ha rabik beleegyeznek. Rabik azt mondják, hogy nem szabad, akkor nem szabad. Ha van egy halaká, van egy vallásügyi törvény, akkor az vonatkozik. Valószínűleg nem érdemes ezeket önkényesen kihasználni. Csak azért, hogy én kényelmesebben érezzem magam, ezért megszegek valamilyen halakikus, valamilyen vallási jogi szabályt, oké? Egy másik neológ rabbi széderestét akar közvetíteni Zoomon. Hát erről beszéltünk, ezt is valaki küldte, hogy ezzel mi a szitu, mi a helyzet. Állítólag bekapcsolja a Zoomot még a szédereste előtt, és aztán egyszer csak lemerül a telefonja. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Én azt gondolom, hogy ráadásul veszélyes is, hiszen sokan, akik követnék ezt, ők nem... Lehet, hogy maga ez a neológ rabbi, ez... tudja, hogy hogyan kell használni ezt a Zoomot, meg majd nem nyúl hozzá a telefonjához, de lehet, hogy sokan a követői közül nem ennyire pontosak, és hozzányúlnak utána a telefonukhoz. Én nem tudom, hogy érdemes embereket bűnbe vinni, csak azért, hogy egy kis... Szóval nem vagyok ebben egészen biztos. Oké. Okay. Na. Beszéljünk egy pár percet. Jött valami kérdés közben? Gebracht. Ah, oké. Okay. Artur kérdezte a gebracht szokást. Csak azért, hogy az élet ne legyen olyan egyszerű, mert a Pészach amúgy is marha nehéz ünnep. Ugye nem eszünk kovászost, és ráadásul ugye az európai zsidók nem esznek kitniotot, tehát hüvelyet sem eszünk. Csak azért, hogy ne legyen egyszerű az élet, van egy olyan szokás, hogy nem esz, hogy a maceszt, a kovásztalan kenyeret, ugye a pászkát nem mártjuk semmiféle folyadékba, vagy nem engedjük, hogy semmiféle folyadékhoz érjen. Ennek a szokásnak az az oka, hogy van egy olyan félelem, hogy a maceszban vannak olyan részek, ahol a liszt nem sült át, vagy nem találkozott vízzel, tehát vannak ilyen kis zsebecskék esetleg a maceszban, ahol a liszt az ott megmaradt nyersen, mert nem találkozott semmiféle vízzel, és most pedig, amikor majd belemártom a húslevesbe a maceszt, akkor nedvességgel találkozva az el fog kezdeni kovászosodni. Ez egy nagyon ősi, néhány száz éves szokás, és egy nagyon szép szokás, ami nem érdemes változtatni. Jó magam, mi ebben a házban nem eszünk gebrachtot, tehát a maceszt nem tunkoljuk semmiféle folyadékba, azaz reggelenként nem kenjük meg, nem tudom, semmiféle vajjal, vagy ilyesmi, nem készítünk macesz gombócot Pészachkor, nem készítünk macesz tortát Pészachkor, és így tovább. Ez a haszid zsidók ezt a hagyományt követik, nem eszünk gebrachtot. Askenázi, a magyarországi zsidók, akik nem haszidok, ők igenis esznek, tehát esznek macesz gombócot Pészachkor, és így tovább. A gebrachnak ez a hagyománya. Minden hagyomány, még akkor is, hogyha ma már kevésbé tartjuk logikusnak őket, ez szent. Mindig azt szoktam mondani, hogy a zsidóságba bekerülni, tehát valamilyen hagyománynak gyökeret vetni a zsidóságban viszonylag könnyű, onnan kikerülni szinte lehetetlen, úgyhogy én nem eszem gebrachtot, de nem tilos. Tehát akik nem a haszid hagyományokat követik, azok esznek gebrachtot, a szefárdi zsidók mindenki eszik gebrachtot, és az askenázi zsidók közül is a nem haszidok esznek gebrachtot, úgyhogy hajrá mindenkinek, mindenki döntse el, hogy milyen hagyományt követ. Oké. Gábor kérdezi, hogy vitaminoknak és gyógyszereknek kell-e pészachi pecsét. Erről beszéltünk egy korábbi beszélgetésen, és a válasz az, hogy attól függ. Attól függ, hogy arra szükséges pészachi pecsét, ami rauilá hilat kelev, olyan dolog, ami ehető egy kutya számára. Az algopirin, az aspirin, a kvarelin, a Tylenol, tök mindegy milyen fájdalomcsillapító, vagy Voltaren, vagy Rubofen, az nem ehető a kutya számára, ugye kiteszel egy marék Rubofent a kutya elő, nem fogja megenni, hanem megszagolja, és szépen arrébb megy, ezért nem feltétlenül szükséges rá sem hechser, sem pészachi hechser. Az olyan gyógyszerekre, amelyeknek jó íze van, amelyeknek élvezeti értéke is van, amit akár a kutya is megenne, például a Nurofen szirup, amit a gyermekem, hogyha lázas, akkor kap, vagy a Panadol szirup, ami, vagy a lándzsás utifű szirup, ami a torokfájásra jó, na annak viszont már van élvezeti értéke, azt valószínűleg a kutya is megenné, arra viszont kell pészachi hechser. A vitaminokra pedig az a rövid helyzet, hogy ha vitaminok ténylegesen szükségesek, akkor azokra sem kell pészachi hechser, hogyha ezek csak úgy hobbiból szedjük a C-vitamint, mert az olyan jó, akkor pészachkor talán 8 napra ki lehet bírni ezek nélkül, és akkor ha nem találunk pészachi hechsert bíró C-vitamint, akkor esetleg 8 napra hagyjuk fel a C-vitamin fogyasztásával. Oké, okay. Minek kellene történni Amerikában, hogy az ultraortodoxok tömegesen aliázzanak? Hú, de jó kérdés. Minek kellene történni az amerikai zsidók aliázzanak? Minek kellene történni a magyar zsidók aliázzanak? Nem hiszem, hogy az amerikaiak szegények valamilyen szemetebbek, mint mi. Mi sem aliáztunk még. Nekem erről az a véleményem, hogy nagy kísértetésen hasonlít a mai szituáció a második jeruzsálemi szentély állapotához, tehát időszámítás előtt 400-tól időszámítás után 70-ig állapothoz, amikor is a zsidó nép többsége nem Izraelben élt, hanem Babilóniában, meg Egyiptomban, meg máshol, és még annak dacára, hogy állt például a jeruzsálemi szentély, tehát a mainál, ha úgy tetszik, centrálisabb szerepet foglalt el a zsidó állam. És mégis a zsidó nép jelentős része, majdnem a fele Izraelen kívül élt. Ma is körülbelül a fele Izraelen kívül élt, talán egyébként most van először a világ 2000 év óta olyan helyzet, ahol amikor több zsidó él a Izraelben, mint Izraelen kívül, vagy majdnem annyi zsidó él Izraelben, mint Izraelen kívül. Én azt gondolom, hogy amíg nem jön el a messiás, addig szükség van a diaszporai zsidóságra. Most képzeljük el, hogyha ma minden, ma 2020, nem tudom, már április 1-én minden zsidó Izraelben élne, akkor mennyire lennénk kitéve az irániak fenyegetettségének, egy bombával el lehetne intézni mindannyiunkat, és végleg megszűnne a zsidó nép. Azt gondolom, hogy a zsidó népre a diaszporában jelenleg szükség van. A feladatunk az az, akik a diaszporában élünk, hogy minden erőnkkel és lehetőségünkkel támogassuk a zsidó államot, legyen ez politikai lobby, legyen ez gazdasági segítség, legyen ez pénzügyi segítség, legyen ez spirituális segítség, minden lehetséges eszközünkkel támogatni kell a zsidó államot. Aki teheti, az pedig vándoroljon ki Izraelbe. Ez nagyon jó dolog, de nem baj, hogyha a zsidók maradnak a diaszporában is. Izrael például az amerikai zsidók nélkül valószínűleg nehezebb helyzetben lenne. Oké? Okay? Valaki kérdezi, hogy halál közel élményekkel kapcsolatos interjút nézett ma, és az egyik alany úgy írta a más világot, ez a világ, ami benne van a ma, a holnap és a tegnap. Az előző évi szület és a jövő évi hóesés, minden és mindenki spirál, karok nyúlnak más univerzumok lényeihez. Oké? Okay? Halál közeli élmény. Ez egy hosszú téma. Ugye Dávid király azt mondja az egyik zsoltárban, azt mondja Dávid király, ki avíve imi ázvuni, mert atyám és apám elhagyott, és az örökkévaló magához gyűjtött engem. És a kommentátorok azt mondják, hogy Dávid arról az élményről beszél, az ő születési élményéről beszél, vagy pontosabban a fogantatási élményéről beszél. Dávid egy olyan képet rajzol le, amikor amikor ő megfogant, amikor az édesapja és az édesanyja Jisáj és a felesége elkészítették Dávidot, majd néhány perccel később, amikor ő ott van, hogy a legnagyobb trauma, hogy le kell jöjjön a világra a lélek, és jobbra néz, balra néz, és mindenki alszik. Alszik az apja, alszik az anyja, és kire számíthat ilyenkor az örökkévalóra. Ugye, és nagyon sokan, amikor ilyen halálközeli élményük van, akkor látnak egy hosszú alagutat, a végén egy fehér alakot, vagy fehér fényt. Az is lehet, hogy ez a születési élménynek a rekonstruálása. Nagyon könnyen lehet. A Talmudban számos példa van arra, és a rabinikus irodalomban számos példa van arra, hogy a halottak, vagy a más világ, túlvilágon kommunikálnak az evilágiakkal. Erről sokat írtam a blogomban, mindenkinek ajánlom, van egy csomó írásom a blogban erről, és még fogok is írni sokat. Itt tulajdonképpen arra kell gondolni, vagy azt kell tudni, hogy párhuzamos dimenziók vannak. Tehát a valóság, amit látunk, az, vagy amit érzékelünk, az egy realitás. Ezen felül vannak más realitások is. Ezt ma a 21. század embere nagyon könnyen megértheti, mert tudjuk azt például, hogy erről már sokat beszéltem a tanítványaimnak az iskolában, meg különböző kurzusokon, hogy ma például tudjuk azt, hogy van egy olyan dolog, hogy rádióhullám. Akkor is, ha nem látjuk, akkor is, ha nem érzékeljük. Vagy van egy olyan dolog, hogy infravörös fény. Megnyomjuk a garázskapu távirányítóját, és kinyílik a garázskapu. Látjuk? Nem. Halljuk? Nem. És mégis kinyílik. Ez nem azt jelenti, hogy a dolog nincs. Ez azt jelenti, hogy ezt a dolgot nem érzékeljük. Pár száz évvel ezelőtt ezt sokkal nehezebben tudták az emberek elképzelni, mint ma. Ma tudjuk azt, hogy vannak párhuzamos dimenziók, amelyeket az érzékszerveinkkel nem érzékelünk. Párhuzamos realitások. Ezek ugyanolyan realitások, ugye, mert csak a fülünk az egy bizonyos hangtartományt képes hallani, a szemünk meg egy bizonyos fénytartományt képes látni, és minden, ami az alatt van, vagy a fölött van, azt nem vagyunk képesek érzékelni. Valami hasonló a helyzet a lelkek dimenziójával. Ezek párhuzamos realitások, amelyeket mi nem érzékelünk az érzékszerveinkkel, ha csak az ember nem kerül valamilyen különleges állapotba. Tehát a proféták például egy olyan különleges állapotba kerültek, egy olyan különleges transzba estek, hogy számukra ezek a párhuzamos realitások, ezek egyé váltak, és a lelkek dimenziója mondjuk ugyanolyan reális volt számukra, vagy ugyanolyan valós volt számukra, mint az a realitás, amelyben élnek. Az isteni kinyilatkoztatás, az isteni üzenetek egy proféta számára ugyanolyan reálisak voltak, ugyanolyan valósak voltak, mint az a realitás, amelyben egyébként működött, amelyben élt. És előfordulhat, hogy az ember, amikor egy ilyen, nem tudom, ne adj Isten, loeleinu, nem tudom, agyhalott állapotba kerül, vagy hogy mondják ezt, amikor tulajdonképpen klinikai halott állapotba kerül, akkor itt ezek a dimenziók összemosódnak, és képes érzékelni a lelkek dimenzióját, és amit érzékelt, ezt visszahozza abba a realitásba, amiben élt. Én ebben mélyen hiszek, hogy ez így van. Csak azért, mert mi nem látjuk a lelkeket, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek. Ugye a Talmud részletesen beszél róla a Brachot traktátusban, hogy különböző shadim, különböző ilyen szellemek, vagy kísértetek, talán az nem a jó szó, szellemek, vagy dibukok, meg egyéb dolgok, erről is írtam a blogomban számos alkalommal, hogy ezek valósak. Azt mondja egy helyen a Talmud, hogy az ember jobbján és balján ezer kísértet meg szellem áldogál folyamatosan, és hogyha az ember látná, akkor egyszerűen úgy megijedne, hogy meg is halna. Tehát, hogy milyen jó, hogy nem látjuk ezeket a lényeket, mert ha érzékelnénk őket, akkor minden bizonyal baromira megijednénk. Az egy dolog, hogy baromira megijednénk, de soha az életben nem szeretnék többet. Soha többet nem éreznénk úgy, hogy egyedül vagyunk egy szobában. Az helyzet az, hogy nem vagyunk egyedül egy szobában, akkor sem, amikor egyedül vagyunk, mert Isten akkor is velünk van. Ezért van az, hogy zsidónak lenni az nem egy foglalkozás, hanem egy életvitel. Ugye az ember a 0-24 órában, 0-tól 24 óráig zsidó, akkor is, hogyha egyedül van egy szobában, lecsukott redőny és lecsukott függönyök mellett. Oké? Azt hiszem, hogy a többi kérdésre lehet, hogy majd csak holnap fogunk válaszolni. És az időnk is elröppent, úgyhogy holnap pedig most már tényleg fogunk beszélni a széderestéről, a szédereste felépítéséről, és egy csomó fontos széderesti üzenetről. Minden olyan kérdés, ami most érkezett, azokat pedig holnap meg fogom válaszolni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, megint fantasztikusak voltatok, tök nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sokan vagytok, és hogy ilyen sokan követitek ezt az esténkénti beszélgetést. Olyannyira nagy megtiszteltetés, hogy most már kezdem azt gondolni, hogy erre tényleg igény van, és akkor ezt folytatni kell majd Pészach után is. Örülök még egyszer, hogy velem tartottatok, holnap este 8-kor ugyanitt veletek találkozom. Sziasztok, mindenki maradjon otthon, és vigyázzon egymásra és magára.